Ötödik fejezet. A szászok furfangja. Mióta Galilei meghatározta, hogy a föld mozog, bízvást élő állatnak lehet tartani minden poétai fantázia nélkül is. Az általános törvénynek legalább megfelel, ami mozog, él. Valóban él a föld, és úgy tűnik fel, mint egy sok púpú teve, melyen rajta ül és jár billió és billió parazita, emberek, állatok, férgek, stb. Milyen csalóka látszat, hogy nem él. Serkedhetne-e egy holdból élet? Alakul, változik, izzad, megrázkódik földrengéskor, alszik télen, bömböl, bent a vulkanikus hegyekben, táplálkozik és táplál, mint akármely más anya állat. Amit az állatok és növények elhullatnak, az az ő kosztja. Amit viszont ölök ki magából, az meg az ő kosztjuk. A pihenés erőt ad neki, mint minden más élő lénynek. A folytonos munka elgyöngíti, és mégsem megy a fejünkbe, hogy ő él. Pedig csak egyben tér el a többi élőktől. Abban, hogy egyetlen, hogy nincsen társa, nincsen hímje, hogy nem szaporodik, egyedül jár a nap körül. Hanem hiszen éppen azért becses, mert nem szaporodik. Azért szelet belőle minden ember egy kevéskét, többet persze még jobban szeret. A nagy anyaállat egyes tagjait a saját nevükre kebelezik be az emberek, ezek lévén a legönzőbbek, legkabzsibbak. A jámbor derék állatok ellenben meghagyják az egészet egy darabban közösnek, és szépen elférnek egymás mellett. Az emberek még a föld iránti szeretetben is perverzek. A medve az erdőt szereti, a zerge a sziklás hegyeket, a vadkacsa a tocsogókat, ereket, a daru, túzok, a síkságot, de a telhetetlen ember nem elégszik meg valamely egyes részével vagy porcikájával a roppant testnek. Minden az övé legyen, és a saját önös érdekei, és a kabzsiságon alapuló divatok szerint értékeli még ezt a legszentebb anyát is. Csak az eleinket nézzük. Eleinte a púpokat keresték a hegyeket, ahová biztonságot nyújtó váraikat építik. Azután a völgyre vetették szemeiket, melyben dús legelők zöldültek, és hallal gazdag folyamok hömpölyögtek. Majd az aranykalász imádata következett. Most már a laposat, az alföldet, a tejjel mézzel folyó Kánaánt kereste a bírvágy. Az aranykalászoknál akadt még becsesebb holmi. Hoho, hiszen amit a föld magától hoz, az is valami. A repce, búza és egyéb, de még többet ér, amit visszatart, amit erőszakkal kell elvenni tőle, a kőszén, és megint visszament a bírvágy a felföldre. És így vándorol, hol ide, hol oda, folyamatosan, és soha nem fog megállapodni. Történetünk idején még ott állottunk, hogy az alföldi síkságokra nem nagyon vágyakozott senki. A jó bácskai és békési föld nem háborgatta a földművelő és birtokos osztály álmait. Mocsaras hely volt az alföld nagy részben, tele veszedelmes miazmákkal. Idegen utasok elpusztultak hagymázban a kipárolgásoktól. A temető előszobájának nevezték az országnak ezt a részét a külföldi följegyzések. Rajta átvonuló más nemzetbeli katonákból csak egy harmad rész maradt életben az út végén. Nem ismert odáig eljönni az ellenség. Nagy erősség volt az az egészségtelen kipárolgás, a katonai létszám szükségét redukáló. La Cattori orasz tudós, mint szemtanú írja, hogy ezt az országot nehéz volna meghódítani, mert senkinek se tanácsos a belsejébe hatolni, kinek az élete kedves. Maguk a magyarok azonban csodálatos módon nem halnak meg ez epidémikus levegőben, de ők is fokhagymát tartanak a nyelvük alatt, mi alatt a kritikus vidékeken átmennek. Ez volt az oka, hogy az akkori gazda nem a torontáli földet emlegette, ha valami nagyot akart mondani, hanem a rimaszombati határról mesélt, ahol háromszor kaszálják a füvet évenként, s ahol a káposzta olyan nagyra nő a Rima partján, mint egy rocska. Azután Nyitra megyében emlegetett némely kövérföldeket. Tokaj szőleiről legendák szálltak szerte az országban. Hevesben a Dinnye dolgában jeleskedik a föld, de hát ez mind kis Miska a lőcsei földekhez képest. Mert hát a lőcsei földben terem a világ legjobb és legnagyobb szemű borsója. Egy kilós földdarabból egy egész kis vagyont bír a lőcsei száz kihozni. Az aztán a föld. Abból volna jó egy olyan darab, aminőt egy jó lábú ember egy fél nap körül jár. De egy sánta emberébe is bele lehetne nyugodni. A borsó nagy potentát volt. Az első a kapás termények közül. A borsó az volt a szegény felvidéki népnél, ami a kínainál a rizs. Ha bor nem termett, vagy ha kevés búza termett, ezt még lehetett pótolni. A zabkenyérke is jó, meg a szilvapálinka se kutya. Hanem a borsó, annak lenni kell. Anélkül nincs az innenső világban semmi nemű gyönyörűsége a szegény embernek. Persze ma már ez se volna igaz, mert az idők ereje ezzel a nagy potentáttal is bírt. Nem sokára bejött a krumpli. No hát az még nagyobb potentát lett, és lecsapta a borsót a közönséges figy-firigy ázalékok közé. Ma már csak ott van őkelme, ahol a pohán kakása. Nem csoda egy cseppet sem, ha a borsónak ebben a fénykorában rettenetes föld éjség dühöngött lőcsén. Amelyik polgárnak nem voltak szántóföldjei a határban, azt igen kicsibe vették, még akkor is haládáiban, halomban állt az ezüst arany. A hatóság politikája tehát az volt ősidők óta. Minél több szabad földet szerezni lőcsének, tágítani a határt, ha lehet, sőt, ha nem lehet, akkor is. Erről álmodtak, ezután sóvárogtak nemzedékről nemzedékre. Földet pedig nehéz szerezni, mert körös körül uraságoké volt minden. Legfeljebb azoktól lehetett volna kapni, csak hogy attól szolgálni kellett volna, ami mélyen lealázó dolog a dőfös lőcsei polgárokra nézve, kik annyi privilégiumot csikartak már ki a királyoktól, hogy a kis Kramler Károly, a mostani főbíró, olyanféle szavakra fakadt a minap a tanácsteremben, úgy látszik egész Európában ragadós a napkirály hencegése, melyek híven festik a lőcsei önérzetet, ezeket mondván orációjában. A velencei nemesek után közvetlenül a lőcsei polgárok következnek világi rangra nézve, magunk közt maradjon, ezt egy kicsint meg is orrolták a megyei nemesek, és Görgei Pál uram a legközelebbi szesszió alkalmával vissza is vágott a főbíró szavaira. Minek akar a bolha köhögni, amikor tüdeje nincsen? A kis csupor hamar felforr, méregbe jött a bíró, és olyas valamit üzent az alispánnak a városi hajdu által, hogy a kutya bőr se tüdő, épp úgy, amint a hét szilva fa sem erdő. Amelyeket megértvén Görgei Pál uram lehúzatta az üzenethozó hajdut a megyeház udvarán, és 24 botig vágatával a, amiből ismétlen új és új szatiszfakciók vétele lészen. Így kutya-macska barátságban hagyá hátra a két tiszteletre méltó férfiút a halódó század, mely 17-nek nevezteték, és természetesen így találta az új század első napja is. De minthogy ez a nevezetes század sok mindent rendetlenségben hagyott, ez a csekély dolga föl se tűnt. Az emberek csak olyan jókedvűek voltak szilveszter estéjén lőcsén, mint az alispán házánál Görgőn, mintha minden pompásan el volna igazítva a világon, és egyéb se hiányoznék, csak még a krampampulit kell behozni az asztalra. Akik reggel fölkeltek, vagy föl nem keltek, mert csak azok kelhettek fel, akik egyáltalán lefeküdtek, szép fehérre meszelt világot találtak a tegnapi kopott helyében. Úgy látszik, egész éjszaka havazott, És az úri renden levők, ha szerencsésen kikerülték, hogy az első boldog új évet kívánó asszony legyen, ha aztán meghallgatták délelőtt a podolinci tiszteletes úr prédikációját, ma igen szépen beszélt, meg kell adni, s megették délben a szokásos sült malacot, lehetetlen, ha vadász emberek voltak, hogy már csak a komóció kedvéért is, ki ne csábítsa őket puskájukkal a határba, a vadak hirtelen beállott hátrányos helyzete. Különösen a nyulakon esik ilyenkor nagy sérelem, sőt határozott jogtalanság. Nekik a gondviselés olyan színű szőrt adott, mint a föld színe, hogy hozzálapulva úgy szólván láthatatlanok legyenek. Ez az úgynevezett mimikri. A nyulak védelmére tett isteni rendelkezés. És íme, hogy játsza ki a természet, nem veheti el tőlük a bundácskájuk szürke színét, hanem a földet öltözteti át hófehér ruhába. És a szegény nyúl ki van ezzel szolgáltatva céltáblának messziről. Hát járja ez? Igazságos ez? Hát az isteni törvények nem csak ide lent szegetnek meg, hanem már ott fönn kezdődik az ignorálásuk. S ha még csak a föld ruhájának a kicserélése volna, hanem az a nagyobb baj, hogy amerre fut a szegény nyúl, lábaival kicsipkézi a havat, és a vadász egész biztosra vetheti magát utána. Olyan ez a ikacsos vonal az óriás fehér lapon, mint egy madzag, melynek a végében okvetlenül ott a nyúl. Az alispán nem szerette a lármás vadászatokat, nem annyira vadülés volt eleme, inkább a barangolás a természetben. A természet társasága fölfrissítette. Idegei lecsillapodtak. Úgy szerette, mint a hívő a templomot. Jobban. Mint ahogy a szeretőjét szereti valaki. Egyedül kívánt vele lenni. Mert csak négy szem közt vetkeződött az le előtte, s mutatta meg a bájait. Most is mindjárt délután felhúzta bagarja bőrcsizmáját, és egyedül indult a határba. Vagyis még két hajdu ment vele, Preston és Kovács Pista, mindenik hozván magával egy-egy megtöltött puskát. Kovács egyet golyóra, ha ne talán valami nagy vad kerülne szembe, hogy kéznél legyen, a vidék tele volt farkassal, vaddisznóval. Prestoni ellenben csak nyúlra, fogolyra volt veszedelmes. És abból a célból hordozta, hogy az alispán kétszer lőhessen egymás után, mert a kettős cső még akkor nem volt kitalálva. A puskák új szerkezetűek voltak, kerekes závárzattal ellátva, az égő kanóc már elavult, a puskaport a kovának az acéllaphoz való ütődéséből támadt szikrák gyújtották meg. A társaságot kiegészíté a Fityke nevű vizsla, Görgeinek kedvence. Végig mentek a haricskadűlőn, majd befordultak a szénégetők tanyájánál a Nahore és Jázerec alatt a lőcsei határ felé. Nyomokat ugyan láttak, de vadat nem. Meg lehetett ismerni, ez nyúl, ez farkas, ez meg szarvas nyom, sőt, Preston esküdözött, mint a veres hagyma egy helyütt, hogy ezek mackó talpának a lenyomatai, hanem ezeket nem érdemes követni, mert a Tárlikhegynek tartanak, oda pedig lehetetlen most a fölmenetel, mikor a gyalogutat a hó befújta. Míg a szolgák fecsegtek, Fityke közömbösen poroszkált Görgei mellett, jeléül, hogy a közelben nem érez semmi vadat. Görgei bosszusan jegyezte meg. Úgy látom, ma a puskát se fogom elsütni, pedig új év napja lévén, ha ma nem lövök semmit, egész évben nem lesz szerencsém a vadászatban. Ebben a pillanatban a Nahore erdőből fejedelmi dámvad, egy sok agancsú szarvas nyulánk teste bontakozott ki. Fityke előre szaladt egy kissé, aztán megfordult, megállt, és a gazdájára nézett, mintha intenne neki az okos barna szemeivel. A szarvas jóval túl volt a lővonalon, s mint a nyíl száguldott egyenest a Klokocs nevű erdőfoltnak. Az egész Klokocs nem volt több tíz holdnál, a szántóföldek közepén, mint egy szemölcs a sima arcon, szép fiatal fák sűrűn egymás mellett, fálcánoknak való hely, nem szarvasnak. Hogy fér az itt el a csont koronájával? Görgei hirtelen elcserélte puskáját a kovácséval, mely nagy adra volt töltve, és megindult a Klokocs felé. Lövésre készen hatolt be a sűrűségbe. Az uzmarát hullató fák gajait elhárítva ment nagy izgatottságban a nyomok után, amikor egyszerre két lövést hallott elől, és nyomában emberi hangok verték fel a csendet. Megrezzent. Mi lehet ez? De csak ment a szarvas nyomok után, melyek kivezettek az erdőcskéből. A klokocs túlsó oldalán azután világosan eléje tárult a szászurak vadász csapata, kik éppen most tértek le az útról hajtóikkal, hogy innen a határuk végpontján kezdjék a körvadászatot. Nini, meglőtték már a szarvasunkat, kiáltott fel Preston. Ostoba szerencséjük van, jegyezte meg az alispán. Még meg se kezdték a vadászatot, s már egy ilyen nagy vadat ejtenek. Sajnálom tőlük az agancsot. A nemes állat ott feküdt élettelenül, alig egy puskalövésnyire a görgei répa földjeitől a Durst patak mentén, de már az ő határukban. Noha a rendezők úgy látszik a hajtók felállítási taktikájával voltak elfoglalva, a váratlan zsákmány egyszerre összezavarta őket. Hajtók és puskások minden fegyelem nélkül a haldokló állathoz rohantak élénk gesztusokkal és nagy újongással. Senki a világon nem tud úgy örülni egy-egy szerencsés lövésnek, mint a Zontags Jäger. Olyan közel voltak, hogy föl lehetett őket ismerni. A kicsiny vézna emberke a vidra sapkában és a morvaposztó rokban maga Kramler uram, a bíró. A lengő szakállas, vékonybál úra Skriba, trükksebestjén városi nótárius. A kövér zöld kabátos, Breuer Mátyás, a fertájmester. Az, aki most iszik a csutorából, Giglesz József, a gyógyszerész. A gugoló, aki a szarvast próbálja emelgetni, Gref Lőrinc aranyműves, míg a magas Góliát alak, a kék Krispinben, Nustkorb András, szenátor uram. Görgei felismervén a bírót, akire haragot tartott, éppen vissza akart fordulni. Mikor Fityke a befagyott Durst árkából egy hatalmas tapsi fülest ugratott ki, és minden vizsla hatáskörök összetévesztésével, mert őt csak a szimat illeti, és nem a végrehajtási hóhérmunka, utána iramodván átkergette a patak jegén a lőcseiek területére. Görgei haragosan füttyentett a vizslának, de az föl se vette. Valamely rossz sugallat által ösztönöztetve ment a szomorú végzete felé, mert a következő percben durrant a bíró puskája, és a szegény Fityke egyet fordult a saját tengelye körül, és fájdalmas vonítással élettelenül összeesett. A nyulat ellenben a fertájmester terítette le. Görgei Pál arcát halotti sápadság borítá el látványra, majd minden vér arcába futott. Előre szaladt egy darabon, aztán megállt a pataknál, lekapta válláról a fegyverét, és megcélozta a lőcsei bírót. Ebet ebért! Hörögte egész testében reszketve, és lőtt. A bíró egy jajkiáltással a hóra zuhant. Görgei csak annyit látott az egészből, megfordult, és méltóság teljes, szilárd lépésekkel indult haza. Egy szót se szólt útközben, csak sebesebben ment a szokottnál. A két hajdu némán követ, és alig bírt utána loholni. Egy kis szél támadt, a Nahoréból titokzatos zúgás keletkezett, az elhagyott Durst patak megint előkerült a falunál, és az innenső partján a megszáradt nádak fázékonyan zörögtek, míg szemben a nap vérvörös gömbje, szemmel láthatóan csúszott az ég alján, egyre lejjebb-lejjebb. A Görgei arca mind-mind sötétebb lett, mikor beléptek otthon a kapun, odaszólt Kovácsnak. Ő hamar egy lóra, tudd meg, mi történt a bíróval, és tégy rögtön jelentést. A lőcsei bíróval pedig az történt, hogy a golyó a harmadik és negyedik balborda közt hatolt be, ahogy az a jegyzőkönyvből kitűnik. A hajtók és a vadászurak rögtön odaszaladtak, de ami különös eset, s annálékban sehol elő nem fordul, ahelyett, hogy a vérzést elállítanák és a sebet hirtelen bekötöznék, minden keresztényi könyörülettől eltekintve, a száz urak susogva tanácskozni kezdtek egymással. Úgy látszik, Nustkorb András uram vitte a szót köztük, a tanácskozásban Csak a hevese Breuer Mátyás nem vett részt, hanem a hajtókat bújtogatta. Hajrá, utána fiúk, fogjátok el a gyilkos zsiványt! Ne okoskodjék, intette le Nustkorb. Mit gondol kegyelmed, micsoda következményei lennének annak a városra nézve, ha a megye területén az alispánt elfogni merészelnénk? Még egy-két percig tanácskoztak, s akkor aztán egyszerre fölkapták hárman a sebesült nemzetes Kramler Károly bíró uram őkegyelmét, és szaladni kezdtek vele a görgei földek irányában. Nuskorba András uram a fejét fogta, Giglesz József a derekát nyalábolta át, Gref Lőrinc ellenben a két lábát tartotta. A szegény sebesült rimánkodott, hogy eresszék el, tegyék le, hagyják meghalni, ne kínozzák. De ők csak mentek vele. Ahogy tudtak, léhegve, izzadó üstökkel vitték az úgynevezett répa földeken a Klokocsig. A vér mindenütt csepegett, amerre vitték, és vörös csíkot hagyott a fehér havon. Nagy fájdalmai lehettek a szegény bírónak, kivált a zökkenőknél felordított, és a száján is elindult a vér. A derék százurak azonban mégse tették le, hanem valóságos futásnak eredtek. Megkerülték a Klokocsot is, és most, hogy egy szabályos négyszöget járjanak be vele, az országút felé tartottak, mi alatt a test hűlni kezdett, és a vérzés is szűnőfélben volt. Szemei befelé fordultak, már alig volt benne élet szegényben. Nyomogassa meg egy kicsit, Giglesz uram, figyelmeztette a szenátor. Nem vagyok én hóhér, tiltakozott a gyógyszerész. Megteszem a városomért, amit lehet, de ez már kegyetlenség volna. Ej, nem szabad azt úgy felfogni. Férfiak vagyunk. Ő kegyelme a városért élt. A legszebb befejezés, ha most a városért hal meg. Tartozunk neki azzal, vélte Nustkorb András uram, hogy rásegítsük erre. És ezzel ő maga hajolt le, megnyomogatva a lágyékát, mire megint permetezni kezdett a vér. És már nem véres vonal, hanem csak elszórt piros pettyek jelezték különös útjukat. Egyszer aztán azok is megszűntek, a lőcsei bíró meg volt halva. Vége van, sóhajtott fel Nustkorb uram, sajnálkozással nézve, hol a holtat, hol a havat. Pályáját befejezte, tegyük le. Tisztelet teljesen vette le sapkáját, és hajadon fővel állt meg a holttest fölött. Az örök világosság fényeskedjék kegyelmednek, mondá ájtatosan. Nagy kár, hogy több vér nem volt kegyelmedben. Azzal odaintette a hajtókat, s beküldvén egy Kadulik nevű kapuőrt, hogy siessen a városba és hozzon szánt, melyen a bíró testét hazaviszik, a többiekhez ekképpen szólott illendő méltósággal, amint Lőcse város szenátorához illik. Lőcse város népe, akik jelen vagytok, íme figyelmeztetlek benneteket. Nézzétek meg, és mérjétek ki lépéssel ezt a területet, melyet a bíró uram vére kerít körül. Talán van is egy colstok kegyelmednél, Breuer Mátyás uram. Úgy nézem, csinos darab, megvan egy láneusz. De ha nincs is meg többet, nem lehetett. Hasztalan, kevés vér volt a boldogultban, nagyon kevés vér. Pedig mennyi veres bort ivott szegény, kottyant bele Trükksebestyén. Kicsiketest volt, folytatta a szenátor, túlságosan kicsiketest. Mind a mellett sok esze volt, igen sok esze. Kár, hogy nem változott át most az utolsó pillanatban vérré. Amit azonban lehetett, megtettük. Fölemelt fejjel vihetjük őt vissza a város kapuján. Minden megtörtént, most már csak az van hátra, hogy addig is, míg a hivatalos helyszíni szemle megtörténik, jól megnézzétek a helyet, hogy esetleg esküdtehessetek rá, mekkora volt, ha ne talán valamely hirtelen támadó eső, vagy újabb hó elmosná a nyomokat, mint hogy ez a darab föld ezentúl már Lőcse városának véren szerzett területévé változott. Nem ártana Trükk uram, ha addig is egy kis protokollumot venne fel, s legalább följegyezni a jelenlevők neveit. Mindez pedig kegyetlen, hihetetlen, s amellett együgyű dolognak is látszik, komoly ábrázattal elbeszélve, és még csodálatosabb színben tűnik fel, ha hozzátesszük, hogy a terület máig is Lőcsevárosé. De ha visszamegyünk a történelemben, igazat kell adnunk Nuskorb András uramnak, akinek az öt ujjában voltak a szászok jogai, és aki, mint fanatikus benszülött és szenátor, minden eszközt megragadott a kulcsos város erejének és hatalmának gyarapítására. Tisztelet, becsület adassék a Nuskorb éles és gyors elméjének. Hát úgy volt az, hogy mikor a lőcsei határt igazították, Róbert Károly király idejében, Csák Máté leveretése után, nekik jóval kisebb határuk volt, mint a mostani. Az akkori lőcsei bíró, Jób Péter fia, nem lévén vele megelégedve, alázatos folyamodványt vitt fel egy küldöttséggel Visegrádra a királyhoz, melyben előadja valahogy ők csak a nagykőig kapták határukat, holott pedig a marovka dűlőig illetné őket a föld, mert egész odáig ők védelmezték a határt, és csak azon túl a vármegye. A legutoljára is Csák Máté hadait egész marovkáig kergette a város darabontjai élén a főbíró, maga az alulírott Jób Péter fia, ki ott a marovka dűlőnél sebet is kapott, Treber Gergely, Hein Miklós, Cellerbek Tamás király katonák, kik e csatában segítségükre voltak, valamint más tanuk is, még figyelmeztették a bírót, hogy vérzik. Amint, hogy valóban vértócsa volt alatta a marovka dűlő kezdeténél, stb. Ő felsége úgy látszik kegyesen fogadta a lőcsei deputációt, és elolvasván alázatos szuplikációjukat, mint egy utasításul saját kezüleg írta rá. Effusios sanguinis judicis lehovieterre acquisitiones vigorem obtineat. A lőcsei főbíró vérének földszerző erő adassék. Most már megvolt a határ nagyobbítás, de a király széljegyzete is ki tudja, mire lesz jó. Ha nem használ, nem árt, s rendre becsúsztatták az ötödik István által adott kiváltságok és jogok lajstromába, valahányszor azokat a következő királyok alatt megerősítés céljából bemutatták. A királyok vagy észre nem vették, és akkor rendben volt, vagy észrevették, és értelmetlen szamárságnak tartották, amit nem veszedelmes aláírni, és ebben az esetben is rendben volt.